Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 8. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában és a Szabad Egyetem honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Turzó Kinga, a Fogorvostudományi Kar fogpótlástani és orális biológiai tanszékének egyetemi docense, a kar Erasmus koordinátora és általános dékánhelyettese Brassóban született. 1989-ben okleveles fizikusi diplomáját a Bukaresti Tudományegyetem fizika fakultásán szerezte. 1991 és 2001 között a JATE-TTK biofizikai tanszékén dolgozott, ahol egyetemi oktatás és kutatás volt a feladata. 2000-ben védte meg doktori címét summa cum laude minősítéssel, a bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája témakörében. 2001-ben Alfred Kessler ösztöndíjjal Strasbourgban kapcsolódott be az implantológiai tárgyú kutatásokba, majd 2001. októberétől a Szegedi Klinikán folytatta tudományos pályáját. Mivel a klinika karrá alakulásának feltételei az önálló kutatólaboratórium és doktori iskola megteremtése voltak, ezért elsődleges feladatává vált, hogy munkájával elősegítse a klinikán dolgozó fogorvos kollégák kutatómunkába való bekapcsolódását. 2007-ben professzor dr. Nagy Katalin vezetésével megalakult a fogorvostudományi kar, amelyik az STE egyik legfiatalabb kara. Turzó Kinga 2001 óta 6 PhD hallgató munkáját irányítja, akik közül ketten már sikeresen megvédték disszertációjukat. 2002 óta részt vesz a fogászati anyagtan és technológia, orális biológia, fogászati implantológia tantárgyak oktatásában magyar és angol nyelven. 2003-ban elnyerte a Békési György posztdoktori ösztöndíjat, 2011-ben pedig az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíját. Széleskörű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, tagja a Szegedi Akadémiai Bizottság Tudósklubjának, és a Fogorvostudományi Kutatások Nemzetközi Szövetsége Közép-Európai Divíziójának. Főkutatási területe az alloplasztikai anyagok biointegrációja, ezen belül a titánfogászati implantátumok biointegrációját elősegítő fizikai, kémiai és biokémiai felületmódosításokat tanulmányozza, alapvető felülettudományi vizsgálati módszerekkel, in vitro sejtkultúrával és in vivo állatkísérletekkel. Felkérem Turzó Kinga docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves kollégák! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket és a kedves tévénézőket is. Előadásommal egy olyan területre szeretném Önöket kalauzolni, amelyik szerintem nagyon érdekes, aktuális és fontos terület. Ez a bioanyagok területe. Miért is fontosak a bioanyagok? Mint tudjuk, az átlagos emberi életkor növekszik, szerencsére, de a szerveink, a bizonyos szöveteink nem bírják ezt a kihívást, ezért bioanyagok iránti igény egyre nő, hiszen pótolnunk kell őket valamivel. Álljon itt pár számadat ennek bizonyítására. 1988-ban már 11 millió Egyesült Államokbeli lakosnak van legalább egy implantátuma. 91-ben implantátumok és az ortopédiai készülékek értékesítése 2 milliárd dollárra rúg. 1996-ban majdnem 4 millió ortopédiai műtétet végeznek évente, 2002-ben pedig a bioanyagok költségvetése 6 milliárd dollár volt. 2007-ben fogászati implantátumok és a csontpótló anyagok majdnem 5 milliárd dolláros költségvetést értek el. Egyre több olyan könyvvel találkozunk már, megjelennek ezek a könyvek, amelyek azon betegek speciális ellátásával foglalkoznak, akik rendelkeznek valamilyen bioanyaggal vagy implantátummal. Előadásomat 7 részre osztottam. Először is beszeretném mutatni önöknek a kutatócsoportunkat és a kutatási témáinkat, majd jönnének a definíciók azért, hogy jobban megértsük ezeket a fogalmakat. Elég részletes történeti áttekintést hoztam, itt bemutatnám a többi bioanyagokat is, amelyekkel mi azért annyira nem foglalkozunk, majd rátérünk a bioanyagok osztályozására. Utána következnének a fogászati implantátumokat és osztaintegrációs folyamatokat áttekintő rész, ezek után pedig bemutatnám a saját eredményeinket. Végezetül a jövő, vagy a jövőképről szeretnék pár diát bemutatni. Tehát először is kezdjük a bemutatkozással. Kutatócsoportunk a Fogorvostudományi Kar fogpótlásnál és orális biológia tanszékén van jelenleg, és alapvetően, mint hallották a bemutatásból is, az alloplasztikai anyagok biointegrációjával foglalkozunk. Ezen közül kiemelnék három fontos témakört. Az első a titánfogászati implantátumoknak a biointegrációját elősegítő fizikai-kémiai felületmódosítások. Második témakör lenne a fluoridot tartalmazó profiloptikus gélek hatásának vizsgálata titánfogászati implantátumokra. A harmadik kiemelt témakörünk pedig a perimplantitis terápiájában használt dekontamináló szerek hatása a titánra. Ezekben a témakörökben már több publikációnk és PhD diszertációk születtek, és ezeket a munkákat a Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola Fogorvostudományi Alprogram Kutatások Alprogram keretén belül végezzük, Rakoncai professzor úr vezetésével. Itt szeretném megjegyezni és kiemelni, hogy együttműködő partnereink között vannak az egyetemnek különböző intézetei, a TTIK-ról és az AOK-ról, és a mérnöki kar is. Nélkülük ezeket a kutatásokat nem tudtuk volna elvégezni, és természetesen vannak külföldi partnereink is. Itt felsoroltam sikeres pályázatainkat, ezek nélkül ezek nem is valósulhattak volna meg. És most térjünk át a definíciókra. Mit is nevezünk bioanyagnak? A bioanyag mindenképpen egy szintetikus anyag, de fontos kiemelni, hogy élő szervek vagy szervrészek pótlására szolgáló készülékekben használjuk őket, és nagyon fontos érteni, hogy ezek az élő szövettel szerves, szoros kapcsolatban működni képesek. Ezen a zábrán látnak egy pár bioanyagot, vagy úgy is nevezzük őket, hogy alloplasztikai anyagok. A fogászati implantátum az egyik leggyakoribb implantátum. Itt vannak a szabályozott adagolású gyógyszerek, a mesterséges bőr, a mesterséges ízületek, a térd és a csípőprotézisek, mesterséges szervek és az érpótlás is ebben a csoportba, családba tartozik. Fontos tisztáznunk, hogy nem tekintjük bioanyagnak a külső segédeszközöket, amelyeket bőr választ el a szervezet többi részétől, tehát a hallókészülék, a művégtag, ezek nem kerülnek ebbe a csoportba. Fontos tudnunk azt is, hogy a bioanyag nem tévesztendő össze a biológiai anyaggal, mert az egy biológiai rendszer által előállított anyag, mint például a bőr vagy az ér. Az alloplasztika egyébként idegen anyaggal történő szövetpótlást jelent, és sokszor használjuk szinonimaként a bioanyagokkal. Mit nevezünk biointegrációnak? Nagyon fontos, hogy ez a bioanyag az élő szövetekkel közvetlen kapcsolatba kerüljön, ott funkcióját hosszú ideig képes legyen fenntartani, és ez idő alatt nem lehet káros hatása a biológiai környezetére. Az alloplasztikai anyagok sikeres beépülése a szervezetbe több tényezőtől függ, én itt felsoroltam a legfontosabbakat. Először is van egy, ami az anyagot érinti, magát az anyagot, itt vannak a térfogat és felületi tulajdonságok, az anyagnak a kivitelezése is nagyon fontos, és a biokompatibilitása. Ezt a következő dián fogjuk majd értelmezni. Itt ezen az ábrán láthatóak a fogászati implantátumok különböző felülettel és különböző anyagokból készültek el. Nagyon fontos szintén a sebészi beültetés technikája természetes módon, és az implantáció után a beteg egészségi állapota, életmódja, higiéniája. Fontos megértenünk ezt a képletet, ígérem ez az utolsó képlet, amit én behozok. A megbízhatóság mértéke, ez egy komplementer, tehát egyenlő az 1 mínusz az F-fel, ahol az F a meghibásodás valószínűsége. Ha a meghibásodás több okból jön létre, akkor ez a képlet érvényes, vagyis az implantátumnak a teljes megbízhatósága, az RT, az össze a különböző tényezők megbízhatóságának a szorzatától függ. Könnyű tehát elképzelni, hogy hiába készítünk, vagy hiába tökéletes a sebészi beültetés technikája, hogyha az anyag térfogatában vagy felületében nem felel meg a követelményeknek, akkor ez a szorzat nagyon könnyen nulla lesz. Beszéljünk egy kicsit a biokompatibilitásról. Érdekes megfigyelnünk, hogyan fejlődött a biokompatibilitásnak a definíciója az évek során. Vataha definiálta 96-ban, hogy a biokompatibilitás egy anyag azon képessége, hogy megfelelő biológiai választ váltson ki alkalmazása során. De a kérdés ott van, megfelelő. Mit jelent a megfelelő? Ezek után rájöttek arra, hogy ez nem egy olyan jó definíció, ezért 2000-ben Park egy nagyon fontos biomedical engineering könyvben kimondták, hogy ez a biokompatibilitás valójában a mesterséges anyag befogadása a környező szövetek és a szervezet egésze által. A biokompatibilitásról még azt is tudjuk, hogy egy dinamikus, állandó folyamatban lévő változó jelenség. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogyha a betegnek, akinek beültettünk egy implantátumot, neki megváltozik valamilyen oknál fogva az egészségi állapota, akkor valószínű, hogy vagy jó esély van arra, hogy az anyagnak, a beültetett anyagnak a biokompatibilitása is megváltozhat. A bioanyagok nem teljesen inert anyagok. Ezt nagyon fontos szintén megérteni, hiszen itt degradálódás, lebontódás mindig történik, csak nem mindegy, hogy milyen szinten bontódnak le, tehát mennyire toxikusan kerülnek bele a szervezetbe az anyagok. A biokompatibilitásról nem csak definícióink vannak szerencsére, hanem szabványok védenek, védik a beteget, az orvost, és itt ugyanezen az ábrán nem látszik annyira, de három kategóriába szokták őket sorolni. Vannak a kezdetleges, a másodlagos, a másodlagos és a használati tesztek. Ugyanúgy fölosztják olyan szempontból, hogy mennyi ideig van benne, van kontaktusba ez a bioanyag a szervezettel. Tehát van egy 24 óránál kevesebb ideig, van egy 24 órától 30 napig, és több mint 30 napig. Itt hoztam egy példát, egy tipikus példát arra, hogy mennyire részletesek ezek a szabványok. És ezeket a szabványokat egyébként a Magyar Szabványügyi Hivatal kiadja bárkinek. A fogászat területén, ugye a csontba ülthethető fogászati implantátumok kifáradási vizsgálatra ez az ISO számú szabvány érvényes, és megfigyelhetik, hogy nagyon meg van szabályozva az, hogy milyen szögben, milyen erővel, milyen alátámasztással kell ezeket a kifáradási vizsgálatokat végezni. Térjünk át a történeti áttekintésre. Alloplasztikai anyagokat, ha megnézzük ezeket az adatokat, majdnem 4000 éve használunk. A rómaiak, a kínaiak, az asztékok aranylapokat és drótokat használtak részleges fogpótlások létrehozására. Krisztus után 600-ban a maják kagylóimplantátumot, itt ez a kettő kagylóimplantátum, használtak a hiányzó fogak pótlására. És látható, hogy ez nagyon szépen ez a kagylóimplantátum becsontosodott. Utána van egy kis szünet, úgymond a történeti áttekintésben, de a 18. század végétől és a 19. század elejére ugye az ipari forradalom jellemző, és ekkor a fémeket ugye kezdik bevezetni, és szintén orvosi implantátumként. Fontos megemlítenem, ugye, hogy 1860-1870-es években Lister kifejleszti a steril sebészeti technikát. A történeti áttekintés a második részében kiemelném az 1920-as, 30-as, 40-es éveket, a csípő ízületeket pótló implantátumokkal kapcsolatban, és figyeljük meg, hogy milyen hatalmas fejlődés történt. Míg 26-ban fából készült ácscsavart használtak a combcsont törés esetében, vagy gyógyítására, addig 46-ban már biomechanikai szempontok alapján tervezték meg a combcsont fej helyettesítő protézist. Itt látható egy mai csípőízületet pótló implantátum, láthatjuk a különböző szerkezeti elemeket és a különböző felületeket. 37-ben az első vitálium fogászati implantátum kerül beültetésre a Harvard Egyetemen. Fogászati szempontból még fontos megemlíteni, hogy 48-ban Dahl ülteti be az első szuperiosztális implantátumot. Még azt nem szeretném elfelejteni, mondani a számadatokat, tehát hogy évente egy csípőízületet pótló implantátumokból majdnem több mint negyedmillió implantátumot ültetnek be az Egyesült Államokban. Térjünk rá az 1940-es évekre. Hát sajnos ugye a II. Világháború dúlt azokban az időkben, annyi pozitívum volt talán, hogy amikor a megsebesült pilóták szemébe, ugye a bombázók összetört tüzérségi tornyából polimetil metakrilát részecskék kerültek, észrevették, hogy csak enyhe idegen testet provokált ki, reakciót váltott ki, és ekkor elkezdték megfigyelni azt, hogy a polimerek nagyon jó bioanyagok. Ezért elkezdték őket használni ízületpótlásnál és szaruhártyapótlásnál. Itt látható egy szép példánya ennek, és tudnunk kell, hogy az intraokulális lencsék szintén nagyon gyakori implantátumok, évente az Egyesült Államokban 2 millió beültetés van, azért, hiszen 75 éves kor fölött, való lehet, hogy tudják önök is, a populáció 50%-a szenved szürkehályokban. Térjünk rá az 50-es, 60-as évekre. Az 50-es évekből kiemelném a vérér helyettesítést és az első sikeres közvetlen szívstimulációt. 58-ban megjelenik egy kardiovaszkuláris műtéti könyv, amelyben a Róba szerző a dakron használatát ajánlja artéria pótláshoz. 58-ban és a 60-as években már kombinálják az anyagokat a csípőprotéziseknél. Itt látható egy titánból készült csípőprotézis, annak a kerámia feje, polietilén sapkával és a neki megfelelő röntgenkép. Az 1960-as éveknek az egyik fontos momentuma Starr és Edwards munkája, amikor a szívbillentyűk, amik ők fejlesztik ki, a szívbillentyű kereskedelmi forgalomba kerülnek. Itt látható egy természetes szívbillentyű, és itt látható egy szívbillentyű pótló, ami bizonyos fémekből és kerámiákból vagy polimerekből készül. Évente 90 ezer szívbillentyű pótlót ültetnek be az Egyesült Államokban, és 280 ezret világszerte. 69-ben megtörténik az első teljes szívcsere, de mi ki kell emelnünk Kolff munkásságát, aki kifejlesztett, nagyon sokat segített a műszik kifejlesztésében. Itt látható egy ma is használatos szinkárdia ideiglenes teljes műszív. Ezekről azért tudnunk kell, hogy nem pótolják teljesen a műszívet, hanem átmeneti megoldást jelentenek azok számára, akik még várnak a szívtranszplantációra, és ha megfigyeljük, a sikerességi ráta elég magas, 79%-os. 2004 óta egyébként az egyik legjelentősebb ellenőrző szerv az Egyesült Államokban, a Food and Drug Administration által engedélyezett műszívekről van szó természetesen. De ne felejtsük ki a fogászati alkalmazásokat, 67-ben Linkov, Ralph és Harold Roberts bevezetik az enoszeális penge fogászati implantátumot. Az egyik legfontosabb, és hölgyek számára is nagyon sok segítséget nyújtó, ugye a meldaganat miatt eltávolított melleknek a pótlása. Van magyar vonatkozása is, hiszen Vincenz Cserny az Osztrák-Magyar Monarchiában született, és ő volt az, aki kifejlesztette ezeket. Szilikonból készülnek általában, más anyagokból is, itt láthatók ezek az implantátumok. 62 óta használják, de 88-ban, 92-ben és többször is az FDA-nak muszáj, vagy kellett többször felülvizsgálja, mert sajnos nem olyan anyagokból készülnek ezek, amelyek megfelelnek a használatnak. Itt sajnos látható is egy kilökődött implantátum, a piros rész az a fibrózus kapszula, ugye itt van a szilikon implantátum, amelyből kirepett, és kijött a szilikon. Ezzel idegentes reakciót váltva ki. Annak ellenére, hogy látjuk, hogy milyen régóta használjuk ezeket a bioanyagok, mint tudomány, csak 50-60 éves múltra tekint vissza. Akkor kezdődött a 60-70-es években, amikor a Clemson Egyetemen, az Egyesült Államokban bioanyag szimpóziumokat kezdtek el szervezni. 75-ben megalakul a bioanyag társaság, és ezáltal egy egyedi tudományos disziplína alakult ki, nagyon sok bioanyagokkal foglalkozó intézet, tanszék és program indult. A területnek a fejlődését leginkább az mutatja, hogy ez a folyóirat, a Biomaterials folyóirat az egyik legjelentősebb folyóiratuk. 2003-ban az impact faktora, ugye az átlagos idézettséget mondja, mutatja, 2,9 körül volt, és 2011-ben ez 7,882-re változott. Térjünk rá most a bioanyagok osztályozására. Interdisziplinális területről lévén szó, azt hiszem nem csodálkozhatunk, hogy többféle osztályozás adódik. Szükségünk van tehát arra tudásra, tudásra, amit a fizika, a kémia és a mérnöki tudományok adnak nekünk ezen a területen, a biológiára, a biokémiára, az élettanra, és az alkalmazási területeket nyilván a klinikai tudományok határozzák meg nekünk. Lássuk a bűanyagok osztályozását felhasználási területük alapján. Hogyha beteg, sérült vagy hiányzó részt akarunk pótolni, akkor mesterséges csípőizületet, itt látható egy fogászati implantátumot vagy csontpótlást végzünk el. A gyógyulás folyamatainak az elősegítésére varratokat, csontrögzítő lemezeket, ezek, és csavarok, felszívódó kollagén membránokat használunk. Működési rendellenességek kiavítására szívritmus szabályozó és műlencse. Esztétikai problémák megoldásánál mell- és állplasztikát végzünk. A diagnosztizálás és kezelés során szondákat, katétereket és dréncsöveket használnak, igaz, hogy csak nagyon rövid ideig, tehát ezek ideiglenes implantátumokként szerepelnek. A bioanyagok osztályozásánál fontos megemlíteni, hogy anyagszerkezet szerint osztályozzuk őket általában, fémekre, kerámiákra, polimerekre és kompozitokra osztjuk őket, de emellett más csoportok is léteznek, például a hidrogélek vagy a természetes anyagok csoportja. Ezekről külön nem fogok beszélni, mert nagyon sokat lehetne erről beszélni, csak szeretném bemutatni ezen az ábrán, hogy a polimereknek önmagukban hányféle alkalmazási területe van, a fül részektől egészen a boka ízületekig, térdízületekig. Térjünk rá a fogászati implantátumokra és az osszaintegrációra, ez az a terület, amelyben mi kutatunk. A fogorvostudomány és az implantológia évszázadok óta arra törekszik, hogy olyan biokompatibilis anyagokat fejleszen ki, amely a szájban található extrém körülményeket bírja. Miért? Azért, mert a szájüreg, mint tudjuk, egy sok tényezős, valójában agresszívnak mondható környezet, hiszen ott az ételeket ugye ott visszük be, nagy kopásról van szó, nagy rágási erőkről, extrém pH-k jellemzőek rá, extrém hőmérsékletek, és nyilván nagyon sok baktérium is található benne. Azért ezen az ábrán látható, hogy elég sikeresük vagyunk a fejlődésben, hiszen itt a maják által használt kardioimplantátumokat most már ilyen sok szép implantátum, amely itt van az esztétikus fogsor, amelyet ennyi implantátum van mögötte. Fogászati implantátumok esetében három tényezőtől függ a sikeresség. A teljes osszaintegrációtól, amely az elhorgonyzást jelenti a csontban, a jó perimplantáris zálástól és a megfelelő rágóerő átvitelről. Én ezzel a területtel foglalkozok, az osszaintegrációval. Az osszaintegráció fogalmát egy svéd ortopédus orvosnak köszönhetjük, Per Ingvar Brönemarknak, aki megállapította szövettani metszetek alapján, itt látható az implantátum, és itt látható a csont, hogy egy közvetlen biológiai kapcsolatról van szó az implantátum és az élő csont felszíne között, amely ráadásul lehetővé teszi a rágóerő átvitelét az implantátum testen keresztül a megfelelően szilárd támasztószövetre, azaz a csontra. Brönemarknak köszönhetjük a titán alkalmazását az implantológiában is. Mint elég sok felfedezés, ez is egy véletlen felfedezés volt, amikor 1952-ben egy nyúl sípcsontjába beültettek egy miniatűr titánból készült optikai kamerát, akkor az annyira becsontosodott, ott is felejtették, és utána észrevették, hogy nem tudták eltávolítani. 65-ben Brönemark egy saját szájhasadékos páciensének, Gosta Larssonnak implantátumot ültetett be, és ez 40 évig működött. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres történet. Ennek ellenére 30 év küzdelem következett, mivel csak 1982-ben, tehát 52 után 30 évvel fogadják el a torontói konferencián az osszaintegráció fogalmát és alkalmazhatóságát. Tekintsük át, hogy melyek azok a folyamatok, lokális folyamatok sorozata, amelyek követik a bioanyag beültetését. Tehát először is megtörténik a sebészi beavatkozás vagy sérülés. Utána nagyon jól dokumentálhatjuk szövettani képeken az akut gyulladásnak a folyamatait, ez egy élprotézis körül kialakult akut gyulladás. Ebből krónikus gyulladás fog következni, utána granulációs szövet fog megjelenni, itt egy érpótlás körül kialakult granulációs szövet hisztológiai képét látjuk, idegentes reakció szokott föllépni, és a fibrózis alakul ki, itt egy szövettani képe egy szilikon emlőprotézis körül kialakult fibrózus kapszulának. A perimplantális csontsebb gyógyulásának biológiai folyamatainál fontosnak tartom kiemelni, hogy nem minden esetben osszaintegrációról van szó. Ez nagyon sok tényezőtől függ, de a sejtszöveteket mindenképpen érdemes kiemelnünk. A sebészi beültetés az implantáció nyomán, tehát kialakul az akut gyulladás, a vaszkuláris válasszal, véralvadással, fagocitózis, új ere képződése, új kollagén szintézis, ezt nevezzük a granuláció szöveg kialakulásának, és attól függően, hogy milyen sejtszövet fogja körülvenni az implantátumot, történhet egy krónikus gyulladás. A permanens sejtszövetek, lehet, hogy tudják, hogy vannak biológus hallgatók, ezek olyan sejtszövetek, amelyek nem proliferálódnak, nem szaporodnak. Abban az esetben, hogyha proliferálódó, labilis vagy stabil sejtszövetekről van szó, de véletlenül az implantátum elmozdul, hibás felépítmény fog képződni, megint fibrózus kapszula fogja körülvenni az implantátumot, és krónikus gyulladássá fajul a folyamat. Abban az esetben, hogyha labilis és stabil sejtszövetünk van, nincsen implantát, nincsen olyan tényező, ami megzavarná ezt a csontosodást, akkor úgynevezett intakt felépítményünk képződik, a regenerálódás megtörténik, az implantátum befogadása és osszaintegrációja. Az osszaintegráció molekuláris és sejtszintű folyamatait nagyon sokan vizsgálták. Több évtized munkája van ebben az ábrában, és meg ki szeretném emelni, hogy mint láthatjuk, a régi csont felől is történik csontosodás, új csontképződés, és a bioanyag felől is. Azt is tudjuk, hogy a csontképződésnek a sebessége 2 mikrométer per nap. Tekintsük át röviden ezeket a lépéseket. Tehát először megtörténik a fehérjék adszorpciója a vérből és a szövetnedvekből. Bizonyos fehérjék ott maradnak, mások eltávoznak onnan, ez úgynevezett fehérjék deszorpciója, de képződik egy kondicionáló réteg. Ugyanakkor az implantátum felszíne megváltozik. Emlékeznek rá, hogy mondtam, hogy nincsen teljesen inert felszín. Az elektrokémiai változások nagyon fontosak, mivel kálcium-oxidréteg megvastagszik, a kálcium-foszfátok beépülnek az oxidrétegbe, és ugyanakkor ionok és részecskék szabadulnak ki. Ezek után következik az, amit ilyen orvostan hallgató, meg valószínűleg a biológus hallgatók is tudják, hogy gyulladásos és kötőszöveti sejtek érkeznek a felszínhez, majd mátrixfehérjék szeletik, adszorpciója történik meg, képződik a lamina limitáns, csontképződés, az új csont kialakulása. Az új csont képződéséből 2 momentumot ragadnék ki, nagyon fontos, tehát még egyszer a kálciumfoszfátok lerakódása a kálcium kötőhelyen, nukleáció a fehérjéken, és a kollagén szintézis, a kollagén rostok mineralizációja. És itt most szeretnék bemutatni egy videót, amely összefoglalja ezeket a tényeket. Ez a Straumann egyik a Straumann cég az egyik legjobb cég szerintem implantátumgyártásban, és kifejlesztettek egy olyan SLA aktív felületet, amelyet itt látunk mindjárt közelről. Látható a homokfúvott savmaratot érdes felszín, és abban különleges ez a felszín, hogy nitrogén atmoszférában közömbösítik, és izotóniás oldatban tárolják. Ezáltal megakadályozzák azt, hogy szennyeződés kerüljön. Itt egyébként látszik ugye a titánfém, itt pedig a titándioxid réteg, itt jönnek a hidrogénionok, a klórionok, és egy úgynevezett kondicionáló, egy kémiailag aktív réteg fog képződni. Valószínű, hogy tárolják egy kapszulában, és nagyon fontos, tehát amikor bekerül a hidrofil felülete van, ami azt jelenti, hogy nagy felületi energiával rendelkezik, egy nagyon durva felületet látunk mindjárt, közelítünk a felszínhez, és kémiailag ugye aktivált felületről van szó, tehát ionok kötődnek a titándioxidhoz. Itt az időskálát is látjuk egyébként. A klórionok tehát ott vannak, ez az izotóniás oldatból ugye oda kötődnek. És most jönnek azok a folyamatok, amelyeket az előbbi ábrán mutattam, tehát egy kondicionáló réteg alakul ki, amely fehérjékből tevődik össze, ezek a kicsi apróságok itt a fehérjék. Utána jönnek ugye a vérlemezkék. Aktiválódnak. Megtapadnak ugye a felszínen, jól látható. Egy fibrin, tehát fehérjékből álló hálózat fog kialakulni. Ezek küldik ugye a messenger molekulákat, jelezve a rendszernek, hogy itt valami történt, beültetés. Itt jönnek a mezenhimális sejtek. Ezekből lesznek a preoszteoblasztok, majd az oszteoblasztok. Ezek képezik a csont. Ebből képződik a csont. Amikor így kiterjesztik a kis csápjaikat, akkor azt jelenti, hogy jól érzik magukat, és elkezdenek ugye tapadni és folifelárulni. Tehát 9 nap után már megtörténik egy bizonyos mértékű csontosodás. Ez még nem a teljes csontosodás, az nagyjából 3-6 hónapig tart, amíg teljesen becsontosodik. A másodlagos stabilitást azért mondja itt a videó, mert van egy olyan fázisa a becsontosodásnak, amikor a primér stabilitás és a másodlagos stabilitás elérése között van egy nagyon érzékeny pontja, ez a másodiktól negyedik hétig, és az jelentősen lecsökkent. És ezáltal egy sokkal jobb, gyorsabb összeintegrációt értek el. Haladhatunk tovább. Tehát azt hiszem, amint láthatták ebből a videóból, hogy a biológiai válasznak nagyon fontos paraméterei vannak, és ezek közül a felület érdessége és a felületi energia talán a két legfontosabb. Nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen az élőszövet és az alloplasztika anyag kölcsönösen hatnak egymásra, és azt tudjuk, hogy a kölcsönhatásnak a helyszíne a határfelület, amelyikbe beletartozik nyilvánvalóan a bioanyagnak a felülete. A bioanyagoknak a felületei, a felületi tulajdonságai nagy mértékben különböznek a térfogati tulajdonságoktól, mégpedig abban, hogy nagyon reaktívak, felületi energiával rendelkeznek, ezáltal könnyen is szennyeződnek, és egyébként alkalmazkodó képesek, változékonyak, tehát változnak a környezeti követelményekre. Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudja befolyásolni az anyag felülete a biológiai környezet válaszát, és ezzel kapcsolatban van egy újabb fogalom, a biofelismerés, vagy biorecognition, amikor a biológiai környezet leolvassa az adott felület tulajdonságait, felismeri és ennek megfelelően fog válaszolni. A biofelismerést, hogyha az időskálán szeretnék áttekinteni, akkor azt tudjuk elmondani, és ez bizonyított tények nyilvánvalóan, hogy nanoszekundumok alatt vízmolekulák érkeznek a felülethez, és kialakul a hidrátburok. Abban az esetben, hogyha ez a felület szennyezött, tehát itt van egy ion látható, akkor ez a hidrátburok nem egy rendes hidrátburok lesz. Mikroszekundumok, milliszekundumok alatt, mint látták a videóból is, fehérjék fognak érkezni a felszínhez, és ez a hidrátburoktól függő lesz ez az úgynevezett kondicionáló réteg. Miben más ez és ez? Ugye a natív állapot, hogyha a hidrátburok jó állapotban van, úgymond nem volt szennyezett a felület, akkor a fehérjék natív állapotban maradnak, és mint tudják, natív állapotban tudnak működni. Hogyha ez a hidrátburok nem egészen megfelelő, szennyeződésekkel van tele, akkor a fehérje ezt megérzi, úgymond, saturálódik, és innentől kezdve szétesik. Szekundumok alatt odaérkeznek a sejtek, és látható, hogy a két út között a sejt nem szereti azt, ahol nem egy jó kondicionáló réteg jelenik meg, viszont a natív állapotban lévő fehérjékből álló kondicionáló réteget nagyon szeretik a sejtek. Hogyha térbeli skálán szeretnénk látni a molekuláris és sejtszintű mechanizmusokat, akkor ez az ábra nagyon jó erre, hiszen, mint mondtam, ugye a kopásból, korrózióból, polimerdegradációból ionok, részecskék fognak kiszabadulni, megtörténik ugye a fehérjéknek az adszorpciója, konformációs változása, ez a nanométeres térbeli skálán történik, és majd utána jönnek a makrofágok, az oszteoblaszt és az új csont képződése. Minden esetben le kell szögeznünk, hogy versengés van a felületért, mivel sajnos a baktériumok sokkal jobban adaptálódtak ahhoz, hogy tapadjanak egy felszínre, mint a saját sejteink vagy szöveteink. És azt is kell tudnunk, hogy a bioanyag és a sérült szövet körüli fertőzést mindig a bakteriális adézió indítja el. Térjünk vissza a fogászati implantátumokra. A fogászati implantátumok nem egy egyszerű anyag, nem egy tömbről van szó, mint láthatták több ábrából is most már, hanem nagyon jól megfontolt, megtervezett, funkcionális részekből állnak. Ez a sima felszín az A-val jelölt, ez a hámtapadást és a plaktól való mentesíthetőséget feltételeinek egyaránt megfelelő felületről van szó, ide általában egy korona, kerámia korona fog kerülni. A B részen az esztergált, általában egy esztergált részről van szó, a kötőszövet rögzülésére kiképzett felület. A C rész az az érdesített felszín, amely a csontba fog bekerülni, ez általában savmaratot és homokfúvot, és ez az osszaintegráció legalkalmasabb felszín. Ezen az ábrán összegyűjtöttem azokat, nagyon sokféle fogászati implantátum van, de talán ezek a legjobban mutatják azt, hogy hányféle felületi tulajdonsággal rendelkeznek, milyen különböző anyagokból készítik őket. A cirkónium-dioxid implantátumot láthatják itt, és itt van a penge implantátum is. Az implantátumoknak az ideális anyaga még mindig a titán és az ötvözetei. Miért? Azért, mert vannak nagyon különleges tulajdonságai. Alacsony az atomsúlya, az acélnál 45%-kal könnyebb, de ugyanolyan erős. Csekély a hővezető képessége, és ugye ez fémek esetében nagyon fontos. Rugalmassági állandója megközelíti a csontét, nagyon jó röntgen árnyékot ad, és két olyan tulajdonsága van, amelyel mi külön foglalkozunk, a kiemelkedő korrózióálló képessége és a biokompatibilitása. A korrózió állóképességét és biokompatibilitását két tényezőnek köszönheti, és ezt egyébként Brönne-Márkék kutatták legelsőnek, és nagyjából ugyanott tartunk, hogy ezeket el kell fogadjuk, és nagyon jó eredmények. Tehát egy stabil titándioxid réteg alakul ki. Miért? Mi van ennek hátterébe? Az, hogy a titán oxidációnak a reakcióhője, a delta H, az entalpia változás, az egy nagyon magas negatív érték, mínusz 912 kJ per mol, vagyis egy szekundum alatt nagyon gyorsan a fém titánon kialakul egy 20-tól 100 angström vastagságú titándioxid réteg. Ez mit csinál? Ez megvédi a fém titánt a további szennyeződésektől és a többi oxigén molekuláktól. Még egy fontos jellemzője van a titándioxidnak, a dielektromos állandója nagyon magas érték, ha megnézik az alumínium oxidé, az 4-10 között van, ez meg 50-170 között. Ez azt jelenti, hogy képes a felszín, a titándioxid van der Waals kötéseket összehozni, úgymond, vagy van der Waals kötéseket kialakítani az oda érkező biomolekulákkal. Annak ellenére, hogy nagyon jól tudjuk utánozni a természetet, azért még mindig van dolgunk. Ez az ábrát azért szeretem, mert ez nagyon jól mutatja a problémás részeket. Tehát még mindig a fogászati implantátum más módon kötődik a csonthoz, mint a természetes fog. Elsőre is nézzük át ugye a kötőszövetes rostoknak, a látszövetnek a tapadását. Ugye a fogak esetében arról van szó, hogy a kötőszövetes rostok merőlegesen futnak a fog felszínével, míg az implantátumok esetében párhuzamosan, és ezért sajnos sokszor megtörténik, hogy kilátszik a betegnek a szájából úgymond a titán, a műcsonk kivirít, mert a látszövet nem tud föltapadni egészen. Az osszaintegráció az egy nagyon jó folyamat, és ez egy direkt implantátum-csont kapcsolatról van szó, de a fog esetében a fog és a csont között, mint tudjuk, parodontális ligamentumok vannak, amelyek nagyon fontosak élettani szempontból is. Ezeken az ábrákon szeretnék bemutatni egy pár implantát, fogászati implantátumot, és egy pár adattal szolgálni. Tehát a hosszabb életkör mindenképpen több hiányos fogazattal rendelkező embert eredményez, és hát mint tudjuk, nagyon sok nyugdíjas szeretne még dolgozni, tehát az esztétika is nagyon fontos, és éppen ezért Magyarországon is növekvő tendenciát látunk, tehát több mint 100 000 implantátumot, fogászati implantátumot ültetnek be, ami körülbelül egy olyan 30 000 fős populációt érint. Az európai közösség országaiban több millióra tehető. Korszerű igénynek látszik a biointegráció optimalizálása, mert, mint mondtam, egy elég hosszú folyamatról van szó, 3-6 hónapig tart. És ezzel foglalkozunk mi, tehát itt most átvezetném, a saját eredményeinket szeretném bemutatni. Azt hiszem, hogy ezekből a képekből, az előző képekből mindenkinek világossá vált, hogy az implantátumok felülete nagyon fontos része az implantátumoknak, és itt az az a pont, ahol
az osztályú biointegrációs folyamatokat molekuláris és sejtszinten tudjuk irányítani. Kétféle csoportjuk van ezeknek, a fizikai-kémiai módszerek és a biokémiai módszerek. A fizikai-kémiai felületmódosításokat soroltam itt föl, ezek közé tartoznak a felületi kémiai reakciók, a homokfúvás, ezekkel már minden implantátum nagyjából rendelkezik, és kiemeltem azokat, amelyekkel mi is foglalkoztunk. Itt például a felszínt bevontuk kálciumfoszfáttal, és publikáltuk is. Van aztán az ionimplantáció, amely a mechanikai tulajdonságokat javítja, egy nemrég kifejlesztett módszer a plazmaszórás, és ugyanakkor vannak a lézeres ablációs kísérletek, amelyekkel mi is foglalkoztunk. Ezek a fizikai-kémiai felületmódosítások minden esetben általában a felület érdesítést célozzák meg, azért, hogy nagyobb felületen tapadjanak a csontsejtek. Biokémiai felületmódosításokkal is foglalkoztunk, ezek úgynevezett polipeptid rétegek, polilizin és poliglutamát savból álló szendvics szerkezetekről van szó. Itt látható egy in situ mért atomi erőmikroszkópos felvétel, amelyet egyrészt vizualizálni tudjuk ezeket a felszíneket, másrészt pedig az érdességet tudjuk meghatározni. Ezeknek a munkáknak az eredményeképpen a francia partnerrel közösen kifejlesztettünk egy organikus, inorganikus nanokompozitot, itt látható az elektromikroszkópos felvétele. Egy szendvics struktúráról van szó, tehát egyszerűen ez a polilizin, poliglutamát sav rétege közé beintegráltunk kálciumfoszfátokat. Ezt le is van szabadalmaztatva. Hogy honnan jön az ötlet? Nagyon egyszerű, onnan, hogy megfigyelték, hogy a sejt felületi receptorai az integrinek, ezek felismerik az extracellulális mátrixban lévő szekvenciákat, az úgynevezett RGD-peptideket. Tehát mi próbáljuk utánozni azokat a folyamatokat, amelyeket megfigyelünk az élő szervezetben. A vizsgálati módszereinkről egy pár szóban. Alapvetően háromféle vizsgálati módszerrel dolgozunk, a jól ismert és hagyományos felületvizsgálati módszereket, atomi erőmikroszkóppal érdességet határozunk, meg is vizualizálunk, az elektromikroszkóppal ugye szintén vizualizálunk. A röntgenfotoelektron spektroszkópia arra jó, hogy titán felületnek a kémiai összetételét meghatározzuk nagyon pontosan, a röntgendifrakció pedig az implantátum kristály szerkezetét adja meg. Az in vitro sejtkultúra vizsgálatokkal pedig teszteljük a biológiai válaszokat. Az in vivo állatkísérleteknél nyúl, femúr és sert és koponya csontba ültettünk titán próbatesteket, és ennek is megvannak a jól meghatározott vizsgálati módszerei, a biomechanikai, úgymond pull-out, push-out és tortesztek, itt látható egy ilyen befogó szerkezet, és a hisztológiai és hisztomorfometriai metszetek segítségével nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy a titán implantátumhoz mennyi csont kötődött, mennyi képződött. Ha átérünk a második témakörömnek a rövid bemutatására, tehát, mint mondtam, a titánnak kiemelkedően jó a korrózióálló képessége, de vannak ugye a fluoridok, amelyek a szájhigiénai termékekben tartalmazzák ezeket a fluoridokat, és ezek elősegíthetik a redukciós folyamatokat. Tehát nagy valószínűséggel ezek az eredeti felszíni struktúrát úgymond megváltoztatják, megbomolhat az addig stabil titándioxid réteg. Számunkra nagyon fontos volt ezt a kérdéskört tisztázni, mivel ugye a beültetett titán implantátumok nyaki részénél sokszor közvetlen kapcsolatba kerülhet ugye a szájüreggel, és mivel ott használjuk a fogkrémeket, szájöblögetőket és profilaktikus géleket, ezt nagyon fontos volt meghatározni. A fluorid koncentráció egyébként ezekben a szájöblögetőkben és gélekben 1000-től 12500 ppm-ig van, és a pH az 3,2-től 7,7-ig. De nem csak a titán implantátumon rendelkező betegek számára fontos ezt tudni, hanem a fogszabályozó készülékek elemeit, akik használnak fogszabályozó készüléket, vagy koronákat, hidakat, protéziseket, ezek mind kapcsolatba kerülhetnek ezekkel a termékekkel. Itt látható egy pár eredményünk, az atomi erőmikroszkópos képen itt látható a fölsőn a kontroll, ez egy tipikus esztergált felület az érdesség meghatározással, és látható, hogy egy korrodeálódás és egy nagyon más struktúra jelent meg a géllel kezelés után, ez a legmagasabb fluorid tartalmú géllel kezelt korongról van szó. A fotoelektron spektroszkópiás mérések pedig kimutatták, hogy igen, valóban a sejtésünkbe igazolódott, a titándioxid réteg megbomlott, és megjelent egy nátrium-2 titánfluor 6 komplex, ami nyilvánvaló, hogy ezt a natív titándioxid réteget nem támogatja. Tehát mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy amikor a profilaktikus öblögetőket és géleket alkalmazzuk, akkor figyelembe kell venni, hogy a magas fluorid koncentráció és az alacsony pH megváltoztatja a titán felszín összetételét. Nem azt mondjuk ezzel, hogy a fluorid minden esetben rossz egy titán felszínen, mert erre egy ellenpélda az Astratech által kifejlesztett Osseo Speed nevezetű implantátum, ahol ellenőrzött fluorid mennyiséget vittek be, 0,2%-os hidrofluorsavval kezelték, ennyi fluorid van, százalék fluorid van benne, és nagyon jó retenciós értékeket kaptak az implantátumra vonatkozóan. Térjünk át a harmadik témakörre, a perimplantális gyulladásokra. Ugye a perimplantális gyulladásoknak két csoportja van, az egyik a mukozitis, a másik pedig a perimplantitis. Az a különbség a kettő között, hogy ez egy a perimplantális mukozitis, ez egy reverzibilis gyulladás, és az előfordulási gyakorisága viszont figyelemre méltó, a páciensek 60%-ában előfordul. A perimplantitis bizonyos szempontból veszélyesebb, mivel ez egy visszafordíthatatlan folyamat, és csontlebontódással jár. Az okai között a fertőzés és a mechanikai faktor, mindjárt előjön a kép, ez a túlterhelésből következően okozhatja. Itt ezen a képen egy picit homályosabban, de a nagy képernyőn biztos jobban látszik, hogy itt egészen a csontba integrálódott rész is kilátszik az implantátumnál. A perimplantitisnek a terápiája nagyon-nagyon bonyolult, az elhalt szöveteket ugye maradéktalanul el kell távolítani, a kontaminálódott felszínt meg kell tisztítani, anélkül, hogy kivennénk az implantátumot, és ezt sebészi technikával kell kiegészítsük. Hogyan tisztítjuk meg az implantátum felszínt? Három módszerrel lehet, mechanikai úton, homokfúvással, különböző lézerek segítségével, és a kémiai anyagokkal. Ezek közül a leggyakoribbak a citromsav, a hidrogénperoxid és a klorhexidin diklokonát. Tehát mi arra voltunk kíváncsiak, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a sokszor használt dekontaminálásra használt anyagok mennyire okoznak károsodást a titán felszínben. Elvégeztük ugyanúgy az atomerő mikroszkópos méréseket, és így kimutatható, jól látszik az ábrán, hogy nem volt szignifikáns különbség a kezelések után az érdesség, a felületek érdessége között. Az in vitro vizsgálatok során humán epitélsejtek tapadását és proliferációját vizsgáltuk meg, és az volt az eredményünk, nagy megnyugvásunkra, hogy valójában nem bántotta meg a felszínt, nem bántották ezek a dekontamináló anyagok, és nem ez a kezelés nem járt a biointegráció való alkalmasságra károsan befolyásoló hatással, sőt a hidrogénperoxidos kezelés során némileg növekedett itt a sejtosztódás mértéke a klorhexidin gélhez viszonyítva, ami egy nagyon nagy dolog, hogyha belegondolunk abba, hogy ezek mérgező anyagok. És akkor most térjünk át az előadásom utolsó részére, a jövőre. Hát ez egy bonyolult kérdés, de hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy szükségünk lesz a jövőben is bioanyagokra, válaszom egyértelműen erre az, hogy igen, még sokáig szükségünk lesz rájuk. A mi részünkről a jövőt abban látom, hogy szeretnénk további felületmódosításokat kifejleszteni, és ezeket az eredményeket, amiket a fogászati implantátumnál találtunk, szeretnénk alkalmazni mesterséges csípős térprotézisek esetében is. Miért? Hiszen talán láthatták a történeti áttekintésből is, hogy ezek nagyon hasonlóak. Általában titánból készülnek ők is, mechanikai terhelhetőséggel kell rendelkezzenek, és ugye a fém felületi szerkezete nagyon fontos. Ahhoz, hogy a bioanyagokról, jövőképről tudjunk beszélni, föltétlenül szeretném ezt az ábrát bemutatni, hiszen a bioanyagok az egy nagy családba tartozik. A nagy családba tartoznak az úgynevezett biológiai felülettudományokba. Ide tartoznak még a biomimetikus anyagok, a bioszenzorok és a csipek a diagnosztikában, a szövettervezés, a mesterséges fotoszintézis és a bioelektronika. Ezek mind nagyon rohamosan fejlődő területek, és egyre inkább akutabb ezeknek a fejlesztése. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy ha az egyik rész halmaz fejlődik, akkor ez hatással van a többi halmazra is. Ez így van a bioanyagok esetében, és például a biomimetikus anyagok esetében is. Itt erre van egy jó példa, az úgynevezett fluorescens bioszenzorok, amelyeket diagnosztikai célokra használnak, és szerintem az Egyesült Államokban pár éven belül már fogják is alkalmazni, ugye nagyon öregszik a lakosság, és egyre inkább van szükség arra, hogy monitorozzák a betegnek az állapotát, például a vércukorszintet, és ez egy bőr alá ültethető bioszenzorról van szó, amely vezeték nélküli továbbítással majd jelzi a családorvosnak vagy a kórháznak, hogy baj van a beteggel. Fontos leszögeznünk, hogy azért itt nagyon sok mindent mondtam önöknek, meg sok folyamatot láttak, de végeredményben nem minden folyamat tisztázott, és én a lehetőséget abban látom, hogy ez egy interdisziplináris terület, és nagyon sok olyan eszközünk van még, amelyet tudnánk fejleszteni, és tudnánk ezeket a folyamatokat tisztázni. Meggyőződésem, hogy leginkább arra van szükségünk, hogy olyan speciális, nem invazív új módszereket fejlesszünk ki, amelyek az interfész, natív, közegben, állapotban lévő tanulmányozását teszik majd lehetővé. Ez egy nagy feladat, de úgy hiszem, hogy egy nagyon szép feladat. Van egy terület, amely úgy gondolom, hogy versenyképes a bioanyagokkal, az úgynevezett regeneratív medicína. Ez arról szól, amikor valamilyen szervnek, ugye, hát meghal egy beteg, és akkor a donorként szerepel, az ő szervét úgymond kiemelik, és kimossák detergensekkel a betegnek ugye a sejtjeit, és megtartják ugyanakkor a kollagénvázat. Így néz ki egy szív. Majd kiveszik ugye a fogadó, a betegnek a kitenyésztik úgymond az ő sejteket, és ezzel újra telepítik. Ezen hatalmas 2011-ből származik ez, de már egyre inkább beszélnek róla, és nagyon nagy léptekkel folynak a kutatások ez irányba. Az, hogy lehetséges az elveszett szerveink, nevezetesen a fogak pótlása őssejtekkel, hát erre is a válaszom egyértelmű igen. Egy japán csapat, egy japán tudós csapat 2009-ben a PNAS-ben, és ez egy nagyon nevezetes publikáció, tehát nem a dörmögő dömötör, vagy valamilyen, kimutatták, hogy epitélsejtek és mezenhíma sejtekkel együtt újra, nagy sűrűségi újraalkotott csirasejteket betettek kollagéngélbe, szertenyésztés történt 5-7 napig, majd beültették az egérkébe, ezt természetesen megjelölik zölden fluoreszkáló festékkel, és így látható, hogy az egérkének a szája bizony kifejlődött. És végezetül, hiszen Szent Györgyi emlékév van, meg szeretném önöknek köszönni ezt a figyelmüket, ezzel a Szent Györgyi Albert féle mottóval, látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján ki lehet-e jelenteni egyértelműen, hogy implantáció után tanácsos-e fluoridos fogkrémmel fogat mosni, vagy nem?
Igen, lehet. Lehet. A fluoridos fogkrémek egyébként kis mennyiségű fluoridot tartalmaznak, itt csak a profilaktikus gélek esetében figyelhető meg, ahol 12.000-10.000 ppm fölötti fluorid koncentráció van. Érdemes megnézni a vevőknek, tehát az ajánlom önöknek a hallgatóságnak, amikor vesznek egy fogkrémet, akkor nézzék meg úgymond a dobozon, hogy mennyi fluorid van benne, és ebből egyértelműen kiderül. Számomra is meglepő volt, hogy sajnos a pH-t nem szokták bejelölni, pedig az is nagyon fontos, mert mi kimértük, és bizony csak savas pH-ról van szó. És ne felejtsük el, ugye, hogy a gyerekek esetében is nagyon sok kólát fogyasztunk, tehát a savas környezet a nagyon igaz a szájüregre. Tehát erre figyelnünk kell.
Az én kérdésem az lenne, hogy főleg ugye ilyen fizikai felületmódosításokkal foglalkozott, hogy milyen más biokémiai változásokat lehet a felületen tenni.
Köszönöm szépen, erről nem tudtam annyit beszélni. A biokémiai felületmódosítások valójában arról szólnak, hogy egy olyan funkcionalizált felületet fejleszünk ki, amely során úgymond befolyásoljuk a választ. Erre szolgálnak a peptides felületmódosítások, az enzimeket szoknak még odakötni, és fehérjéket. Tehát úgymond mimeljük, tehát előre úgymond funkcionalizáljuk úgy a felületet, hogy a bioanyagot kicsit úgymond elárnyékoljuk, tehát nem látják a fémet, úgymond ezek a sejtek, hanem be vannak már eleve vonva egy úgymond kondicionáló réteggel, amit akár funkcionalizált felületnek is nevezhetünk.
Francia kapcsolatot említett. Viszont itt Csongrád megyében igaz, hogy az térd és csípőizületi implantátumokat gyártanak Hódmezővásárhelyen, azt hiszem. Velük van együttműködés?
Igen, természetesen. Így van. A Hódmezővásárhelyeken meg a Szentesiekkel is. Így van. Mondhatom is a cég
és
nevét.
Mivel, milyen megbízásokat
igen,
kapnak?
Igen, felületmódosítás. Hát őket is nagyon érdekli például a lézeres felületmódosítás, meg bármilyen peptid felvitele. És nagyon sok jövőt látunk ebben a csípőprotézisek esetében is. Igen, folyik is egy pályázatot szeretnénk beadni közösen ezzel kapcsolatban.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretném elmondani, hogy a jövő hétre tervezett előadás elmarad. Ezért a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében 2 hét múlva dr. Ivanics Mária, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Krími Tatárok egy muszlim nép Kelet-Európában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!